Énekeljük a 455. dicséretünk első és második verseit. A 455. dicséret így kezdődik: testvérek, menjünk bátran. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amen. Imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk édesatyánk ezért a mai alkalomért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kijelentetted magadat, sőt, hogy itt vagy. Hogy átélhetjük jelenlétedet, mert te nem csupán messziről küldtél üzenetet önmagadról, hanem emberré lettél Jézus Krisztusban, akit megérinthettek, megszólíthattak, akihez oda lehetett fordulni, és lehetett vele beszélni, és köszönjük, Urunk, hogy te láttad az ember nyomorúságát, lehajoltál hozzá, fölemelted a bűnből, meggyógyítottad betegségeit, talpra állítottad, és besegítetted Isten országába. És köszönjük, hogy mindezt ott a Golgota keresztjén pecsételted meg, amikor odaadtad önmagadat, az életedet, a véredet azért, hogy mi megszabaduljunk Sátán rabságából, és Istennek egy szabad, őszinte életet élhessünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy kihoztad Jézust a halálból, és tudjuk, hisszük, hogy ő él. És vel élő Úr vagy Jézus, kérünk, hagyd tapasztaljuk meg, hogy itt vagy, szólj hozzánk. Te látod, mi van a szívünkben, te ismered életünk gondját, baját, terheinket, hagyd tudjuk ezt odavinni eléd, és kérjük, hogy most egyedül csak rád figyeljünk, ne a gondokra, bajokra, problémákra, csak egyedül rád. Mert ha veled élő kapcsolatra jutunk, akkor meglátjuk majd, meghalljuk majd a te megoldásodat, amit igéden keresztül kínálsz a mi számunkra. Kérünk így szent lelkeddel, tedd élővé, hatóvá te igédet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetének 22. versétől a 27. versét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetének a 22. versétől így van megírva Isten igéje. Félix pedig, akinek elég pontos tudomása volt a jézusi tanításról, elnapolta ügyüket, és így szólt. Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. És megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őt őrizetben, de enyhébb fogságban, és senkit se tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon neki. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó volt. Maga elé hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Amikor pedig az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémülve így szólt, most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy Pál pénzt ad neki, ezért gyakran magához hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix azonban, hogy kedvébe járjon a zsidóknak, Pált fogságban hagyta. Kedves testvéreim, Pál apostol életéből hallunk egy rövidke kis részletet, és azt tudjuk meg, hogy fogolyként Cézáreában van, mégpedig a római birodalom helytartó őrizetében. Gondolhatnánk azt, hogy na, szép kis ember ez a Pál, szép kis ember az, akiről a Biblia szól, hát ő is börtönben van. Börtöntől telép, hát micsoda apostol, gondolnánk. De ő nem azért van börtönben, mert bárkinek ártott volna. Nem azért tartják fogva, mert veszélyes volt valakiknek az életére, esetleg valakinek kárt okozott, vagy fellázadt a római birodalom ellen, hanem ő azért van fogságban, mert bizonyságot tett Jézus Krisztusban való hitéről, elmondta a zsidóknak, majd elmondta már a római ezredesnek is, aki letartóztatta, hogy miként változott meg az élete. Ugye, mert Pál nem magától lett apostol, nem ezt tanulta, nem ez a szakmája, hanem zsidó rabbi volt, és azért lett apostol, mert Jézus Krisztus megváltoztatta az életét, a természetét, elhívta arra, hogy őt szolgálja. És ő hálából, hogy megtalálta, fölismerte az igazi életet, azt mondta Jézusnak, megyek, mondd, mit tegyek, és onnantól kezdve Jézus szolgálja. Akkor is, ha ezért megverik, akkor is, ha bebörtönzik, és most is a helytartó fogságában 2 évet tölt, mondhatnánk így, fogdában. És Pál apostol nem keseredik el. Tudja, hogy igazságtalanul tartóztatták le, hogy semmi olyat nem követett el, ami büntetést érdemelne, és különösen nem olyan az ő dolga, hogy évekig várakoztatni kellene. Ugye nem történik semmi előre haladás, nem hoznak ítéletet. És Pál szívében nincs zúgolódás. Azért el lehet azon gondolkodni, ha velünk olyan esemény történne, hogy igazságtalanul bántanak, igazságtalanul hátratételt szenvedünk, hogy reagálnánk rá. Bizonyára ott volna bennünk az ellenállás. Még Istennel is perbe szállnánk, ezt érdemlem én, és Pálban ez nincs. Miért? Mert rábízta magát Isten vezetésére, és közben fölismeri azt, hogy ott Cézáreában ez a fogság is lehet Isten dicsőségére, lehet másoknak a javára. Mert Cézáreában már van egy gyülekezet. Ott már vannak olyan emberek, akik szeretik Jézust. És amikor megtudják, hogy Pált fogva tartják, akkor a gyülekezet tagjai hálásak Istennek, hogy itt az apostol. Még ha fogó is. Miért? Mert nemrég indultak el a hit útján. Bibliájuk még nincs. Sőt, nincs diktafonjuk, nincs mobiltelefonuk, hogy tudják rögzíteni mindazt, ami elhangzik. Hiába járt ott korábban Pál, nem tudták fölvenni. És vannak kérdéseik, mert még fiatalok a hitben, és oda mennek a helytartó által fogvatartott Pálhoz, és fölteszik neki a kérdéseiket. És ez egy csodálatos dolog, hogy meglátják, hogy Pálban kapunk Istentől választ, hogy fölismerik azt, hogy igen, a kérdéseinkkel Pálhoz kell menni, mert az, hogy keresztényé lettünk, Krisztus követőivé váltunk, az azt jelenti, hogy nagyon megváltozott az életünk. Az azt jelenti, hogy már nem a világból vesszük a mintákat. Most már kérdéseink vannak, mert nem úgy történik, hogy hát igen, ahogy láttam az édesapámmal, édesanyámmal, testvéremnél, hanem fölteszem a kérdést, igen, én Krisztus követője vagyok. És akkor mehetek azon az úton, amin eddig jártam? Élhetek én úgy, ahogy ezt bemutatták nekem, vagy Krisztus mást mutat? És ez olyan csodálatos, hogy oda mennek, kérdeznek. És már nem azt mondják, hogy ja, igen, hát elvégzem az iskolát, aztán megyek egy másikba, na, munkát kell keresni, hol adnak több pénzt, hol lesznek jobb lehetőségeim, hanem azt mondják, hogy Pál, te mit mond erre a Biblia? És Pál elmondja nekik, hogy figyeljetek ide, most már kérdezzétek Jézust, hol akar titeket látni? Jaj, Pál, hát a gyermekünk abban a korban van, hogy társat akar választani. Eddig az volt, hogy aki neki tetszett. Vagy elment a pogány templomba, nem volt érdekes. És akkor Pál elmondja, ha Krisztust követitek, akkor azok a fiatalok, vagy a te gyermeked, kérdezze meg Isten, kit akar neked adni társként? Igen, hogy legyen fontos, hogy akivel majd összekötöd az életedet, szeresse Jézus. Legyen fontos, hogy akivel együtt fogsz járni az élet útján, olvassa a Bibliát. Hogy együtt tudjátok olvasni, sőt, együtt keresni Istennek az akaratát. Tehát ezek a tanítványok kérdezik Pált és Pálon keresztül Jézus. És benne van az is, és nekem fontos volt, hogy most már ezek az emberek nem a korábbi tanácsadóikat keresik. Ugye, amíg nem lettek Krisztus hívők, biztos megvolt az, hogyha elakadtak az életben, hogy kihez mennek, akitől tanácsot kérnek. De ahogy Krisztust megismerték, most már nem a társadalom személyiségeitől kérnek tanácsot. Nem az orvosoktól, pszichiáterektől, hanem oda mennek Pálhoz. Hát te tanítvány vagy, te segíts! Mit mond a mester? És milyen jó lenne, hogyha mi is ezt úgy megtanulnánk, hogy minden kérdésben először az Urat keressük. Mit mond ő nekünk? Milyen választ készít a számunkra? Mert mi úgy szeretnénk élni, hogy az neki tetszen. Ugye milyen fantasztikus, amikor Jézus bemerítkezésekor, amikor kijön a Jordán vizéből, megnyílik a menny, és Isten, az Atya megszólal, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miért gyönyörködik Jézusban? Isten, mert az ő akaratát cselekszi. És milyen nagyszerű lenne, ha nekünk is azt mondaná, Isten, gyönyörködöm az életetekben. Tetszik, ahogy éltek, mert komolyan veszitek, amit én mondok nektek. És hogyha oda megyünk, kérdezzük, meg fogja mutatni, hogy mi az ő akarata szerinti jó. Azt látjuk, hogy ez a helytartó már rendelkezett információkkal Jézusról. Nagyjából tudta, hogy kicsoda, nagyjából volt rálátása a keresztény gyülekezetre és a keresztjének tanítására, életére. Tehát tudta, hogy mi a keresztény hit. Azonban valahogy mégis megrekedt. Nem tud tovább lépni, mert úgy olvassuk, elnapolja majd Pálnak az ügyét. És ez azt üzeni a számomra, hogy nem elég tudni valamiről, testvéreim. Az még nem elég, hogy van információnk a Bibliáról, Krisztusról, a Kátéról, vagy kinek, a maga felekezetének, a hittanáról. Nem elég. Többre van szükség. Hát mire? Élő kapcsolatra. Személyesen megismerni Jézust. Mert az még nem segít rólunk, hogy tudunk dolgokat. Mert ugye az életben is úgy van. Mire megyünk azzal, ha van információnk, hogy valamihez hozzá lehet jutni kedvezményesen, de nem megyünk el oda, és nem intézzük el. Mert hiába hirdeti ki a kormány, hogy ad a fiataloknak, a házépítőknek, a ki tudja kiknek kedvezményt, ha nem megyünk és nem vesszük át. De ez így van Jézussal kapcsolatban is. Hogy nem elég, hogy csak tudunk arról, hogy szeret minket az Isten, hogy mit tett értem, ha nem megyek oda, és nem fogadom el az ő drága kegyelmét. Ha nem hívom be Jézust az életembe. Ugye nem elég, ott olvassuk a laodíciai gyülekezetnek írott krisztusi levélben, hogy az a gyülekezet oda jutott el, hogy Jézus kiszorult az életükből. Az ajtó elé került, de az nem volt elég. Nem elég, ha Jézus ott van az életünk előtt, a szívünk előtt, mert be akar jönni. És ez a lényeg, hogy belül kerüljön, bekerüljön az életembe, és ott már ő legyen, aki irányít. Ő üljön a trónon, így szoktuk mondani. Mert ugye, amikor elindulunk az életbe, mi történik? Én ülök a trónon, én döntök mindenben. Sőt, ma már ugye nagyon úgy van, már a nagyon kicsi gyereknél is, hogy ahogy én akarom. És hogyha nem úgy van, ahogy én akarom, ugye kitaláltuk ezt a szép szót, hogy hiszti. Ugye a gyerek bevágja a hisztit. Miért? Hogy úgy legyen, ahogy ő akarja. Nem tapasztaltunk még ilyet. Elmegy egy kisgyerekkel egy üzletbe, szeretne valamit, a kisgyerek, és a szülő azt mondja, hogy most ezt nem vesszük meg. Nincs rá pénz, vagy nincs rá szükséged, és mit fog csinálni a gyermek legtöbb esetben? Nem azt mondja, rendben van, hanem akkor elkezd valami olyan dolgot csinálni, ami által a szülő mégis megveszi neki. Mert nem akarja, hogy azt nézzék, hogy nem bír a gyerekével. Vagy nem fog rácsapni, hogy nem mondja senki, hogy verem a gyerekem, hát akkor megveszem neki. Ugye? Tehát ez az akarat, ez benne van mindegyikünkben. Úgy legyen, ahogy én akarom, és ha nem, akkor botrány van. Na most ugye pontosan arról van szó, hogy Isten meg azt szeretné, ha eljutnánk oda, hogy ez az akaratos énünk leszáll a trónról, és átengedi oda Jézust. Leszáll a trónról ez az akaratos én, és már nem én, hanem Jézus ül a trónon. Ő határozza meg az életemet, ő vezet, és tudom, hogy az ő akarata, döntése az jó. Tehát Félix nem dönt, tud dolgokat, de mégsem dönt, elnapolja az ügyüket. Később látjuk, hogy ebben szerepe van a pénznek, mert Félix ugye bíró is egyben, és megszokta, hogy vannak olyan ügyek, amikben pénzhez lehet jutni. Ha valaki megfizeti, akkor majd az ő kedvére fogok dönteni. És Félix úgy gondolta, ahogy látta, hogy járnak be Pálhoz, hogy ez egy fontos személyiség, hogy Pál egy bizonyos csoportnak, közösségnek fontos. És úgy vélte, hogy majd az, annak a közösségnek megéri gyűjtést rendezni, beviszik Pálnak, és Pál meg majd fizet, hogy hamarabb szabadon legyen. Ugye? 2 évre ott pihenteti, parkoltatja a helytartó, és úgy gondolta, hogy Pál majd megunja, kér a gyülekezettől, és fizetnek neki. És lesz egy kis haszna belőle. Mert ugye Félix még a világot, Rómát képviseli, még nem ismeri Krisztust, és nem tudja, hogy az Isten országában nem úgy működik. De megtudja. Mert Pál nem él ezzel a lehetőséggel. Ő nem azt mondja, hogy fizetek és szabad leszek, hanem megvárja, amíg majd az Úr kiviszi innen. Mert tudja, hogy nem ez az Isten akarata. Nem ez az Isten akarata, hogy fizessek, és nyissam ki magam a kaput. Mert az sose jó, amikor én akarok dönteni. Amikor majd én elintézem. Az Isten országában mindig arról van, hogy ő intéz el. Ő segít, mint atya gondoskodik. Vagy ahogy a kereszteléskor is hallottuk, hogy az Úr Jézus így szólt, hogy aki keresi az Isten országát, aki belép oda, aki polgár, akinek Isten akarata a legfontosabb, annak ő megadja azt, amire szüksége van. Nem kell izgulnom, nem kell aggódnom, félnem, lemaradok, kimaradok, rossz irányba megy az életem, mert ő időbe fog cselekedni. És ha tovább olvassuk ezt a könyvet, majd látni fogjuk, hogy milyen igaza van Pálnak. Milyen jó, hogy rábízza magát Istenre. Mert eljön az idő, amikor majd innen kivezeti őt. Másrészt Pál fölismerte azt is, hogy ez a fogság, ez Istentől van, nem véletlen. Hányszor úgy vagyunk, hogy ha nem szeretem, dolgok jönnek az életünkbe, azokat úgy gondoljuk, véletlenül vannak. Vagy mérgesek vagyunk, hú, egy betegség megállított. Kitettek a munkából, minden összedől. És Pál nem azt mondja, hogy összedőlnek a terveim, mert ez a helytartó itt parkoltat engem 2 évig, hanem azt mondja, hogy ebbe lehetőség rejlik. Ugye már az előbb említettük, hogy mentek hozzá kérdezni. A következő pedig, hogy fölismeri azt, hogy Isten állított meg, hogy szükségem van megállni, nem lehet csak rohanni, pedig Pál az evangéliumot vitte, de ment egymás után gyalog több missziói útra, és most Isten megállítja. Mert amíg ment, ment, mindig ő adott, és elfelejtett tankolni. És testvéreim, lehet a legmodernebb autóval is csak menni, úgyhogy soha nem tankolunk. Egyszer az a tartály ki fog fogyni, és egyszer meg kell állni. És ha mi nem akarunk tankolni, akkor majd valahol az autópályán, vagy ki tudja, hol lerobbanunk, és el kell minket húzatni. Van, akinek az a jobb. De ugye azért az az okosabb, hogyha időbe oda megyünk, mielőtt ki fogy a tank, oda megyünk a benzinkúthoz. És ez a baj a lelki élet terén. Hogy ott is megyünk addig, amíg ki nem fogy a benzin. Össze nem esünk, nem jön egy betegség, nem történik valami tragédia. Megyünk, megyünk. És olyan jó lenne, hogyha hamarabb mennénk, de ha már nem mentünk hamarabb, akkor úgy látnánk ezeket az eseményeket, hogy Isten megállított, hogy legyél már csöndbe. Legyél csöndbe, kezdj el töltekezni, adj a lelkednek is, ne csak a testednek, a lelkednek is. És vedd kézbe a Bibliát, és mélyülj el benne, ezt tette Pál is. Elmélyült az Ószövetségben, és szüksége volt rá. Tehát az ilyen megállások azért vannak, hogy elcsendesedjünk, töltekezzünk, és építsük, erősítsük az Úrral való kapcsolatunkat. Aztán azt látjuk, hogy egy idő után meghallgatja Félix, tehát maga elé idézi Pált a Krisztusban való hitről. Meghallgatja, hogy mit is mond Pál a Krisztusban való hit felől. És a Krisztusban való hit 3 fontos elemét mondja el neki. Tehát a Krisztusban való hit az azt jelenti, hogy egyszer átéltem a vele való találkozást, és megtapasztaltam, hogy ő élő személy. Én, mint élő, feltámadott Krisztusban hiszek, aki az én életem megváltója. Na most a három fontos dolog, amit mond, az első az igazság. De ez az igazság, amiről Pál beszél, ez nem Róma igazsága. Ez nem a világ igazsága. Ez nem a mai politikusok igazsága, hanem az Isten igazsága. És ez az igazság Jézus Krisztusban jelent meg. Mit jelent ezt közelebbről nézve? Az Isten igazsága azt hozza elénk, hogy ott a mérce Krisztus. Az Isten nem úgy tekint az életünkre, mint mi, meg mit mondanak rólunk a barátok, ismerősök, szomszédok, hanem az Isten igazsága ott jön elő, hogy Isten odaállít Krisztus mellé. Hozzáméri az életünket, Krisztus a mérce. És ott derül ki, hogy kik vagyunk, hogy milyen az életünk. És hogyha Krisztushoz mérjük magunkat, akkor nem mondhatunk más, csak annyit, hogy hiával találtattam. Mint Dániel prófétánál, amikor Isten ír a falra, és azt üzeni neki, hogy azt gondoltad, hogy te egy világbirodalom királya vagy, és azt csinálhatsz, amit akarsz. Neked minden szabad. Gondoltad? És nézd oda, Isten üzeni, hogy megmértelek, és nálam kevés vagy. Hiával találtattál. Nem számít a pozíciód, a szíved számít. És az a király ugye gonosz volt. A zsidó templomnak a tárgyait használta züllésre, és Isten megítélte. Igen, Krisztus mellett derül ki, hogy milyen értékű az életünk, mert Isten nem a külsőt nézi, hanem azt nézi, ami a szívben van. És hogyha így odaállunk, mert azt kell mondani, nekem kell kimondani, Uram, hát én nem vagyok olyan, mint te. Én hiával találtattam. Aztán ugye önmegtartóztatás, vagyis nem mindig arra figyelek, hogy mi az, ami nekem jó. Miből van előnyöm, hanem odafigyelek a másikra is. A harmadik az ítélet. Az ítélet. Ugye Félix a helytartó ott bírói pozícióban volt. És eszébe se jutott, mivel ő ítél most meg egy másik embert, hogy valaki őt is megítélheti. Egy római helytartó fölött ki ítélkezhet? Maximum a császár. De hát ő a császár ember. Ki ítélkezhet? És Pál elmondja, hogy minden embernek, még a helytartónak is, még a minisztereknek is, az elnököknek is, a kormányfőknek, a lelkészeknek is oda kell állni az Isten ítélőszék elé. Ezt senki nem kerülheti el. Ugye, és ezt kell hallania Félixnek, és Félix, hát ezt nem tudta meghallgatni, azt olvassuk, hogy leállította Pált. Ne beszélj nekem ítéletről, meg egyébként is még ráérünk azzal, van még idő, még fiatal vagyok, meg engem ki ítélne meg. És azt olvassuk, hogy, hogy megrémült. Egy helytartót valaki megítélheti, és azért ez azt jelenti, ez a megrémülés, hogy tudta, ha tényleg van egy Isten, aki elé oda kell állnia, akkor bajba lesz. Pont azért, mert korrupt volt, meg valószínű sok egyéb nyomorúság is ott volt az életében, és most szembe kell vele nézni. De kár, hogy félbeszakította Pált, mert a lényeget nem hallotta. Mert elmondta volna az apostol, hogy nézd Félix, így van, lesz ítélet. De ha te most ezzel szembenézel, vállalod az életed, és odamész a Krisztus keresztje alá, az Úr Jézus megbocsát, az ő vére megtisztít, és ha onnantól kezdve másképp fogod a helytartói munkádat is végezni, most már nem a pénzt nézed, hanem nézed az embert is, aki fölött ítélkezni kell, akkor nem kell félned. A múltat, a bűneinket, a nyomorúságainkat a Krisztus kereszténél lehet rendezni. De ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve már másképp élek tovább. Azonban Félixnek volt egy tévedése, és ezért állította le Pált. Azt gondolta, hogy lesz még alkalma Pállal találkozni. De azt így szólt, hogy majd, ha lesz alkalmam, akkor majd újra foglak hívatni. De nem volt több alkalma. Elhelyezték onnan, többet nem találkozott Pállal. Nem tudjuk, testvéreim, mennyi alkalmunk van az igét hallani. Mennyiszer van alkalmunk, lehetőségünk, hogy leboruljunk Krisztus előtt. Nem tudjuk. Én sem, meg senki. Lehet, hogy ma beszélek itt utoljára. Senki nem tudja a maga alkalmát és lehetőségeit. Ezért mondja a Biblia, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, hanem vegyük komolyan, amit mond, és forduljunk oda örömmel, nyitott, hálás szívvel Krisztushoz. És induljunk el követni, hisz ő azért jött, hogy hívjon, jöjj, kövess engem. Hát adja az Úr, hogy mindezt halljuk, elindulunk, követjük, dicsérjük őt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy hallhattuk az igét, és olyan jó látni, hogy te odafigyelsz a tieidre, a gyülekezetre is, Pál életére is. És amikor meg kellett állni Pálnak, ő olyan jó, hogy nem tragédiaként fogta fel, hanem meglátta benne a lehetőségeket. És az, hogy mi is meglássuk egy betegségnek, vagy kórházban való tartózkodásnak, egyéb problémának a lehetőségét, hogy végre megállhatunk, elcsendesedhetünk előtted, meghallhatjuk a te szavadat, kézbe vehetjük a Szentírást, és kereshetünk benne és általa téged. És add, Uram, hogy így tudjunk mi is az ilyen élethelyzetekre tekinteni, és hogy jól használjuk föl az általad kínált lehetőséget, hogy amikor megállítasz, megszólítasz, akkor ne intsünk, hogy ráérünk, van időnk, meg fiatalok vagyunk, hanem ma, mindig ma, amikor halljuk a te szavadat, akkor hallgassunk is rá, és induljunk el feléd, majd induljunk el a te utadon. És óvd meg minket attól, hogy olyanok legyünk, mint ez a helytartó, hogy halogat, elnapolja a döntést, mert úgy gondolja, még neki nem jó, meg majd lesz alkalma, Uramat, hogy amikor szólsz, akkor keressünk. Amikor az ige a kezünkbe akad, akkor olvassuk. És nem mondjuk, hogy most van fontosabb dolgunk, hanem ismerjük föl, hogy nincs fontosabb annál, amikor a királyok királya szól. Hát Uram, ha egy vezető küldene nekünk meghívást, mennénk azonnal. Hát ha te az élet teremtője, ennek a világnak az alkotója, az életünk formálója szólsz, hát mi lehet ennél fontosabb? És add, Uram, hogy így értsük, így kezeljük, és menjünk hozzád. És Uram, így könyörgünk a betegekért. Adj nekik erőt, gyógyulást. Uram, te ma is ugyanaz vagy. A nevedben meggyógyul a beteg, talpra áll a gyenge. Dicsőítünk, magasztalunk, Uram. Azért is, hogy aki gyenge, aki beteg, az is itt lehet most. És köszönjük ezt a kegyelmedet. És Uram, te a további erősödés, gyógyulást minden beteg számára. És az, hogy fölismerjék, hogy még a testi gyógyulásnál is többre van szükség, a veled való élő kapcsolatra, az üdvösségre, amit te ott elvégeztél a kereszten. Könyörgünk, Urunk, az egyedül élőkért, a családokért, szenvedélybetegekért. Eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, tehát a ránk következő héten, kedden nem lesz hétközi istentisztelet, majd csak csütörtökön. Azt követően pedig vasárnap 10:30-tól szintén úrnapi istentiszteletet tartunk. Adakozás is történt egy fiatal testvérünk Isten dicsőségére 200 eurót adományozott, És egy idős házas pár szintén Isten dicsőségére 300 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 455. dicséret 9. versét. Elmúlik nem sokára.
Oh,